Köszöntelek benneteket sok szeretettel. Feleségem otthonról üdvözöl titeket nagy szeretettel, és azért imádkozott, hogy ez az alkalom jó legyen, hogy Isten szelleme megérintsen és betöltsön bennünket. Olvassunk igét, jó? A Lukács evangélium 18. fejezetből, Lukács 18-ból egy kicsit hosszabb szakaszt, az első 17 verset fogja elolvasni nekem Gyuri testvérem, sokkal tartozom majd neki ezért.
Majd behajtom. Jó. Lukács evangélium 18.1-től így szól. Mondta pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz mondván, állj bosszút értem az én ellenségemen. Az pedig nem akart egy ideig, de azután mondta ő magában, jó lehet, Istent nem félek, és embert nem becsülök. Mindazáltal, mivel hogy nekem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen rám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró? Hát az Isten nem áll bosszút az ő választottaiért, akik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Mondom néktek, hogy bosszút áll értük hamar, mindazáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet a földön. Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő, a farizeus megállván így módon imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Bőtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még a szemeit sem akarja az égre emelni, hanem veri mellét, mondván, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazolván ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Vittek pedig hozzá kis gyermekeket is, hogy illesse azokat, amikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálták azokat. De Jézus magához híván őket mondta, engedjétek, hogy a kisgyermekek én hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Amen.
Amen. Amen. Köszi. Hát akkor dolgozzunk ezekkel az igékkel, testvérek. Itt a 18. fejezetben három olyan, most hogy mondjam így, ebből egy ugye példázat, és kettő, ami hát példázat vagy történet. Én szerintem ez a vámszedő farizeus esete, szerintem ez megtörténhetett ez az eset. A kisgyermekekkel kapcsolatos eset az egyértelműen megtörtént. Tehát azt mondom nektek, hogy inkább mondom úgy, hogy három olyan részről olvasunk itt ebben az első 17 versben, amelyek olyan, mintha három különálló rész lenne, de számomra ez mégis egynek tűnik. Azért tűnik egynek a számomra, mert az elmúlt hetekben ezekkel foglalkoztam, mintha Isten ezekből akart volna nekem tanítani, mégpedig egy dologról, egy fontos dologról, az imádkozásról, és én ma az imádkozásról szeretnék nektek beszélni. Ez az első példázat, amelyről itt olvasunk, ez egy hamis bíróról és az özvegyasszonyról szól. És nagyon érdekes, hogy Jézus Istent a hamis bíróval jelképezi. A gonosz bíróval. Tulajdonképpen ez egy gonosz ember volt, ugye ő saját magát úgy definiálja, hogy embert és Istent nem becsülök, tehát embert nem becsülök, Isten nem félek, tehát így definiálja saját magát, így mutatja be saját magát, és mégis, még ez az ember is azt mondja magáról, hogy mégis ezt az özvegyasszonyt megszabadítom, és igazságot szolgáltatok neki. Nagyon érdekes ez, hogy Jézus ezzel az emberrel jelképezi Istent. Ez nagyon furcsa, hogy Istent egy ilyen emberrel jelképezi. Nagyon furcsa ez. Ez tulajdonképpen nagyon szélsőségesnek tűnik ez az egész. Tehát egy ilyen szélsőséges eset, hogy miért egy ilyen hamis, gonosz bíróval jelképezi Jézus az atyát. Azt gondolom, hogy azért, mert itt Jézus arra akarja fölhívni a figyelmet, hogyha még ez az ember is igazságot szolgáltatott egy asszonynak, aki szüntelenül kérte tőle, hogy szolgáltasson neki igazságot, akkor mennyivel inkább igazságot szolgáltat Isten az övéinek? Mennyivel inkább meghallgatja Isten az övéit? És ugye itt hogy kezdi? Úgy kezdi, hogy példázatot is mondott ugye azzal kapcsolatban, hogy szüntelenül kell imádkozni, és hogy nem szabad elhanyagolni az imádkozást. Az első, amiről akarok beszélni, és amit ki akarok itt emelni, hogy a keresztényeknek ma rendkívüli módon meg kell újulnia az imádkozásban. Bizonyára tudjátok, hogy amikor a pünkösdi mozgalom létrejött a 20. század elején, akkor az időseknek, akik még ebbe benne voltak, vagy akik még ezt megérték, a beszámolóikból azt tudhatjuk, hogy a pünkösdi mozgalmat egy dolog nagyon jellemezte, az imádkozás. Még volt egy ember, aki ezt úgy mondta, talán ez Fábián Józsi bácsi volt, hogy ugye ez a 20. század végén volt már, de hát ez most is jellemző lehet, hogy nagyon hangosak a gyülekezetek a doboktól, a dob hangjától és a nagy zenétől, régen pedig nagyon hangosak voltak a gyülekezeteink az imádkozástól. Meg kell újulni az imádkozásban, mert talán azt mondhatom, hogy nagyon sok mindent tudunk, nagyon sok információ, informális ismerettel rendelkezik a kereszténység, de nagyon kicsi ehhez képest az ima élet a hívőknek az életében. Hívő emberek, vagy inkább úgy mondom, hogy gyülekezeti tagok nagyon kevés időt töltenek ma Isten jelenlétében. Nagyon kevés időt töltenek szellemben Isten trónja előtt. Egyrészt én tisztában vagyok azzal, hogy az idővel is hadilában állunk, ugye mindenkinek 24 óra adatot, ebből sokat kell dolgozni, meg egyéb teendők vannak, de ugyanakkor azt is hadd mondjam el, és azt is hadd emeljem ki, hogy a világnak is ma, különösen itt a nyugati világban, de mindenütt így van ez egyébként, mindenütt, minden helyről ilyen beszámolókat lehet hallani, a világ is elképesztő hatást gyakorol ma a kereszténységre. Nagyon sokszor az emberekben az az érzület jön létre, hogy nincs értelme imádkozni. Nincs értelme Istent keresni. Ezzel hiteti el az embereket az ördög, hogy nincs értelme ezt csinálni, nincs értelme ezzel foglalkozni. És ez valahogy rátelepszik a keresztényeknek, a gyülekezeti tagoknak a fejére, az érzelmeire, a gondolatvilágára ez az érzés, hogy nincs értelme ennek az egésznek, és így valahogy az ima élet elmarad, ellankad, meglankad az imádkozás. Itt ez az asszony ebben a példázatban óriási szükségben lehetett. Nem derül ki ebből a példázatból, hogy mi baja lehetett neki. Egy biztos, ha még egy gonosz bírónak is a nyakára járt szüntelenül, már pedig azt olvassuk, hogy a nyakára járt, tehát gyakran ment hozzá. Maga a bíró is mondja itt ebbe a példázatban, hogy terhemre van ez az asszony. Ha itt ezt olvassuk, erről olvasunk, akkor azt látjuk, hogy ez az asszony rendkívüli szükségben lehetett, rendkívüli nyomorúságban lehetett az élete, egy olyan szükségben lehetett, ami az ő számára nagyon nagy teher volt, és nagyon sürgős segítségre szorult ez az asszony. Nagyon gyakran, sőt gyakran, mindig az embernek az, hogy ő Isten felé, hogy mondjam nektek, szóval, hogy mennyire van benne kiáltás Isten felé. Azt nagyon sokszor meghatározza az a szükséghelyzet, amiben az ember benne van, és meghatározza az, hogy mennyire éhes, mennyire szomjas az ember Isten jelenléte után. Hogyha az ember olyan elégedett, nagyon megvan töltekezve saját magával, vagy nagyon be van telve azzal, hogy neki mindene megvan, akkor igazából ő nem érzi azt, hogy nyomorúságban van. Nem érzi azt, hogy szükségben van. Nem érzi azt, hogy neki Istenre van szüksége. Nem érzi azt, hogy változásra lenne szüksége. És nem érzi azt, hogy neki szabadulásra, gyógyulásra van szüksége. Nagyon sok ember ma nem érzi ezt. Vagy esetleg érzi, de nem akarja bevallani, nem akarja felismerni, és nem akarja bevallani ezt, hogy neki szüksége van erre. A világban is, tudjátok, így van ez, hogy sok ember érzi, hogy bajban van, de nem jut el a megtérésig. Ezért a szomjúságunknak a mértéke az rendkívüli módon meghatározza azt, hogy mennyire kiáltunk Isten felé. Mennyire megyünk az Úrhoz? Mit akarunk egyáltalán Istentől? Aztán hadd emeljem ki még azt is, hogy nagyon sokszor a gyülekezeti tagok, hívő emberek úgy gondolják, hogy imádkozunk egyszer, imádkozunk kétszer azokért a szükségekért, amelyekben vagyunk. Nem jön válasz az Istentől, és akkor itt sokan föl is adják tulajdonképpen, feladják a harcot. Feladják ezt az egészet. De itt Jézus a példázatban arról beszél, hogy szüntelenül kell imádkozni, és ezt az imádkozást nem szabad elhanyagolni. Testvérek, vannak olyan dolgok az életünkben, amiért hosszú időn keresztül kell imádkozni. Amiért gyakran kell imádkozni. Amiért sokszor kell imádkozni. Nem azért, mert Isten szemilis, nem azért, mert Isten feledékeny, először mondott neki és elfelejti, ezért mondani kell neki másodszor, harmadszor, negyedszer, századszor, hanem azért, mert nagyon sokszor nagyon sokszor tudjuk a Dániel könyvéből, hogy nagyon sokszor az imádkozásainknak akadályai vannak, szellemi akadálya van. Emlékeztek, amikor a Dániel könyvében olvasunk arról, hogy azt mondja az angyal Dánielnek, hogy már az első napon meg lett hallgatva az imád, de volt egy gonosz fejedelem, aki visszatartott engem, hogy ne tudjak jönni hozzád, ezért emberi időszámítás szerint 21 napon keresztül valamiféle harc volt a szellemi világban, amiből Dániel nagyon sokáig nem sejtett semmit. Ő csak azt látta, hogy imádkozni kell. Ő csak azt érzékelte, hogy imádkozni kell. Ő csak azt érzékelte, hogy áttörésig kell imádkozni. Addig kell imádkozni, amíg az ember azt nem érzi, hogy végre bejutottam Isten jelenlétébe. Végre bejutottam Isten trónja elé, végre áttört valami a szellemi világban, végre megnyílt a menny, és belelátok, belehallok, beletekintek, belejutok a mennybe. Nagyon sokszor az ember föladja az imádkozást, hamar abba hagyja, nagyon sokszor van ezt, tudjátok, és így van ez az Isten kereséssel, így van ez mindennel az életünkben, hogy hamar abba hagyjuk. Tudjátok, árat kell fizetni, mindennek ára van. Az ember elmegy egyetemre, tanul valamit, úgy gondolja, hogy tanulnia kell valamit. Hát, én ezt tudom magamról, oda kell szánni az embernek magát a tanulásba, éjjel-nappal tanulnia kell, brutálisan nyomnia kell, ezerrel tanulni kell. Ugyanez van a munkában, Ugyanez van a család életben, minden más területen, ha akarod, hogy eredmények legyenek, akkor be kell fektetni, be kell fektetni. És testvérek, ugyanez van az imádkozás területén is. Ha akarod, hogy az Istennel legyen találkozásod, akkor nem elég egy ilyen kis, ilyen vakációszerű, ilyen nyaralásszerű ima, ilyen, mint amikor az ember elmegy üdülni, és lógatja a lábát a Balatonba. Egy 5 perc, egy kis 10 percecske, egy kis 11 percecske. Tudjátok ti is, hogy a régi pünkösdi hívők sokat, nagyon sokat imádkoztak. Idős emberek még be tudnak arról számolni, hogy voltak, akik egész éjszakákat átimádkoztak. Addig imádkoztak, amíg áttörésig nem vitték a dolgot. Addig imádkoztak, amíg Isten szelleme le nem jött. Addig imádkoztak, amíg Isten dicsősége le nem jött. És testvérek, figyeljetek ide, ha körülnéztek, van miért imádkozni. Van miért imádkozni. Imádkozni kell, hogy a gyülekezeteink megteljenek új megtérőkkel, meg hogy egyáltalán a régiek is visszajöjjenek. Imádkozni kell az országért, imádkozni kell a családjainkért, a környezetünkért, a városainkért, nagyon-nagyon sok mindenért imádkozni kell. És imádkozni kell nagyon sokszor saját magunkért is, hogy az életünkben változás történjen. Mert tudjátok, amikor az ember imádkozik, Istennek nem az első, legfontosabb célja, hogy meghallgassa az imádat. Meg fogja hallgatni, sőt, az örökkévalóság szempontjából már meghallgatta, mert mindent Isten, mindent elkészített a számodra, ami szükséges ahhoz, hogy ezt a pályát itt a földön be tudjad futni. Mindent Isten már előre elkészített. Az Efézusiakhoz írt levélben olvasunk arról, hogy az új ember, az újjászületett ember számára Isten elkészítette az örökkévalóságban azokat az előre kirendelt, elkészített jó cselekedeteket, amelyekben nekünk járnunk kell. Tehát ez megvan már, de akkor az emberben fölvetődik az a kérdés, hogy miért van az, hogy nagyon sokszor hónapokig, évekig, évtizedekig kell imádkozni bizonyos dolgokért. Istennek van egy nagyon fontos célja, amíg te imádkozol, amíg te őt keresed, addig neki van egy fontos célja. Ez a fontos cél az, hogy te elváltozzál. Hogy elváltozzál Krisztus képére és hasonlatosságára. Újra és újra imádkozol, bemész Isten jelenlétében, szellemben meglátod Istennek az arcát, és elváltozol. Olvasod az igét, szellemben meglátod Isten arcát, és elváltozol. Hallgatod az ige hirdetést, szellemben meglátod Isten arcát, és elváltozol. És ez a legfontosabb cél, hogy amikor te imádkozol, amikor te Istennel vagy közösségben, mondjuk egy órát, akkor az egy óra elteltével el tudjad azt mondani, hogy nem ugyanaz vagy már, mint aki voltál egy órával ezelőtt. És ezt minden nap át kell élni. Megyek tovább. Tehát az imádkozás, tehát szüntelenül imádkozni kell. Itt azt mondja Jézus tovább ugye ebbe a példázatba, ugye a hamis bíróval kapcsolatosan, aki megszabadítja, vagy igazságot szolgáltat az özvegy asszonynak, hát testvérek, mennyi igazságszolgáltatásra lenne nekünk is szükségünk. Az ördög rengeteg bajt okozott gyülekezeteknek, gyülekezeti tagoknak azért, mert azok ezt engedték neki. Testvérek, az ördög önmagától semmit nem tehet. Igen, hatalma van az ördögnek, nagy hatalma van az ördögnek, na de az ördög Isten szempontjából egy legyőzött ellenség. Hát Isten szempontjából az ördög egy legyőzött ellenség. És az ördög csak annyit cselekedhet az életünkbe, testvérek, amennyit mi neki engedünk. Hát azt mondja az ige, hogy helyet ne adjatok az ördögnek. történnek a családokban válások és mindenféle olyan visszásságok, amiből kiderül, hogy ezek azért történtek, mert emberek, gyülekezeti tagok helyet adtak az ördögnek, hogy az cselekedjen az életükben. Helyet adtak az ördögnek, hogy az cselekedjen a családukban, családjaikban, a házasságukban, a gyülekezetükben. A Szent Szellemnek a jelenléte, Isten dicsősége nagyon sok gyülekezetben ma nem érezhető, nem tapasztalható. És ilyenkor ugye valamivel ezt pótolni kell, és pótolják ezt a gyülekezetek és a pásztorok, pótolják ezt látszat eredményekkel, pótolják ezt látszat fejlődéssel. Valamit próbálnak felmutatni, hogy mekkora eredményt értünk el, Szent Szellem nélkül, persze ők ezt nem mondják így, hogy Szent Szellem nélkül, ó, hát náluk ott van a Szent Szellem, persze jobban, mint bárhol másutt, és az ember, egy normális ember bemegy közéjük, és érzi, hogy baj van, valami nagyon nagy baj van. Mert ilyenkor, amikor Isten jelenléte, amikor Isten dicsősége nincs ott a gyülekezeten, akkor ezt valamivel pótolni kell. Vagy kihalnak a gyülekezetek, és elnéptelenednek, és be kell zárni a gyülekezetet, vagy pedig valamivel pótolni kell. Nem tudom eldönteni, hogy melyik a rosszabb, megmondom őszintén. Nem tudom eldönteni. Ma nagyon az érezhető, és azt látom, hogy nagyon sok keresztény, vagy nagyon sok olyan ember, aki ilyen gyülekezetekbe jár, igazából nem maga se veszi észre, hogy mekkora nyomorúságban van, ordít, hogy mekkora nyomorúságban van, ordít, hogy mekkora szükségben van, és nem kiált az Istenhez, ez döbbenetes. Nem kiáltanak emberek az Istenhez, hogy Istenem, segíts nekem, segíts rajtam, Istenem, mutasd meg a kivezető utat, hogyan tudok megtérni, hogyan tudok megváltozni, hogyan tudom újra odaszánni neked az életemet. Hogyan tudnám elérni azt, hogy a Szent Szellemnek a tüze fölgyulladjon bennem, és égjen bennem a Szent Szellemnek a tüze, hogy tapasztaljam a Szent Szellemnek a jelenlétét, a Szent Szellem erejét, a Szent Szellem hatalmát az életemben. Megyek tovább. Tehát ugye beszél erről itt Jézus, hogy hát igazságot szolgáltatott, ugye ez a bíró, és akkor utána folytatja tovább Jézus, és mondja, hogy hát vajon azoknak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak, nem áll bosszút értük, nem szolgáltat nekik igazságot? És akkor utána egy nagyon érdekes mondatot mond Jézus, szóval az ember olvassa ezt, és megdöbben, hogy jön ez ide, azt mondja Jézus, hogy hát mindazáltal, amikor az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Vajon mire gondol itt Jézus? Mire gondol itt Jézus vajon? Hogy amikor ő eljön, amikor ő visszajön, akkor talál-e olyan hitet, nem olyan hitet, hogy hát lesznek emberek, akik hinni fognak Istenben, hinni fognak Jézusban, vagy valamilyen Istenben, hát ilyen hit az mindig is volt, és mindig is lesz. Jézus nem erre gondol. Jézus arra gondol, hogy amikor az emberfia eljön, fog-e találni olyan embereket, akik valóban hozzá kiáltanak? Fog-e találni olyan embereket, akik valóban hisznek benne, valóban hisznek abban, hogyha ők kiáltanak hozzá, akkor meghallgatja őket? Tehát, vagyis mire gondolok itt, miről akarok beszélni? Arról, hogy Jézus, amikor eljön, akkor fog-e találni gyakorlati hitet. Nem dogmatikai hitet, hogy hiszem, hogy Jézus Istennek fia, és egyébként aztán semmilyen gyakorlati, még a látszatja sincs meg az életembe. Nem erre gondol Jézus. Arra gondol, hogy fog-e találni olyan embereket, akik teljesen rábízták magukat, az egész életüket, az életük minden részét, minden területét rábízták Istenre, nem csak úgy szavakban, hanem gyakorlati módon is teljesen rátámaszkodnak Istenre. Vajon fog-e Isten ilyen embereket találni? Fog-e az Úr ilyen embereket találni? És ez ma egy nagyon nagy kérdés, mert én úgy gondolom, hogy úgy látom ezt, és ezt megmerem kockáztatni ezt, persze hát mindig úgy van ez, hogy az ember azt mondja, hogy bizonyítani nem tudom, de hát azért mégiscsak így van. Nagyon sokan járnak gyülekezetbe, és ebből nagyon kevesen bízzák rá igazából az életüket Istenre. Hát szavakban ezt nagyon sokan megteszik, de gyakorlatban nagyon kevesen bízzák rá az életüket Istenre. Gyakorlatban nagyon kevés olyan ember van, aki amikor imádkozik, akkor hisz is benne, hogy Isten meghallgatja az imáját. És Jézus pontosan erre gondol, hogy amikor eljön az ember fia, egyáltalán lesz még olyan ember a földön, aki imádkozik, aki őszintén imádkozik, aki szellemben imádkozik, aki amikor imádkozik, akkor behatol a természet felettibe, behatol a mennybe, behatol Isten jelenlétébe, behatol Isten dicsőségébe, és van eredménye az imájának, ha más nem, legalább a saját életére nézve. Mert lesz olyan korszak, testvérek, amikor már más nem tudsz megmenteni, csak saját magadat. Lesz ilyen korszak. És Jézus itt erre gondol, hogy lesz-e hit, lesz-e igazi, gyakorlati hit, amikor az ember fia eljön. Mert ez a hit, minthogyha rendkívüli mértékben, minthogyha nagyon-nagyon fogyóban lenne ez a hit. Megyek tovább. A második, amiről itt olvastunk, az a farizeusnak és a vámszedőnek az esete. Az ember elgondolkodik, hogy hát most hogy jön ez ide? Hát egy fejezeten belül van, ugye, sőt, még talán azt hiszem a 18. fejezetben, ha jól emlékszem, a negyedik története az a gazdag ifjúnak a története. Tehát ebben a fejezetben itt sok minden van egymás után, és hogyan kapcsolódik akkor ez az imádkozáshoz? De ha megnézitek, ez a második eset a farizeusnak és a vámszedőnek az esete, szintén az imádkozásról szól. Itt van kétféle ember, kétféle módon imádkozik. A kétféle imádkozásnak kétféle eredménye van. Ugye az egyik a farizeus, akiről úgy tűnik, hogy nagyon el van telve önmagával, nem ismeri fel, hogy ordító szükségben van, és imádkozik, hogy hálát adok neked, Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint egyebek, nem vagyok olyan, mint mások, és akkor mutatja, hogy hát íme, mint például ez a vámszedő, böjtölök, tizedet adok, stb. Élem a kis hívő életemet, és ennek az imának nincsen semmilyen eredménye. És ott van a másik, a vámszedő, aki azt mondja, hogy légy irgalmas nekem bűnösnek, és megtapasztalja a bűnbocsánatnak az erejét. Átveszi a bűnbocsánatot, és megtapasztalja, hogy milyen az megigazult állapotba kerülni. Testvérek, ez visszautal arra, amiről beszéltem az előbb, hogy az, hogy milyen, hogy egyáltalán lesz-e Istennel megtapasztalásod? És hogyha lesz megtapasztalásod, akkor milyen mértékű lesz ez a megtapasztalásod? Ez nagyon-nagyon függ attól, hogy te mennyire szomjazol Isten után. Mennyire egyáltalán felismered-e azt, hogy ordító szükségben vagy? Felismerted-e ezt? És ha még el is jutottál egyáltalán a felismerésig, akkor utána egyáltalán van-e benned szomjúság? Van-e benned szomjúság Isten felé? Van-e benned kiáltás Isten felé? És testvérek, most hadd legyek őszinte hozzátok. Itt volt ez a tegnapi alkalom, a tegnap délutáni alkalom. És nagyon jó alkalom volt. Nagyon könnyű volt prédikálni. Egyszerűen, ahogy beszéltem, éreztem, hogy mennek a szavaim kifelé. És éreztem azt, hogy szellemben úgy minden olyan könnyen, olyan olajozottan megy. És testvérek, figyeljetek ide, én elmondom nektek. Készültem a mai napra. Múlt héten egy másik gyülekezetben ugyanerről prédikáltam. És testvérek, érzem, hogy leterheltség van a gyülekezeten. Érzem szellemben, hogy nagyon nehéz prédikálni. Érzem szellemben, hogy falba ütköznek a szavaim, testvérek. Érzem szellemben, hogy egyszerűen nem akar átmenni az üzenet, amiről beszélek. És hadd mondjam el nektek őszintén, engem nem kért meg a Gyuri, hogy erről beszéljek, nem is beszélgettünk ezekről a dolgokról, meg én könnyen vagyok, elmegyek, aztán Gyuri legfeljebb nem hív meg. De hadd mondjam el nektek őszintén, nagyot hibáztok, ha mindent a pásztortól vártok. Ó, majd a pásztor prédikál, majd a pásztor imádkozik helyettem, majd a pásztor olvas Bibliát helyettem, majd a pásztor kitakarít helyettem, majd a pásztor megoldja a dicsőítést helyettem, majd a pásztor valahogy lehozza a Szent Szellemet helyettem. Helyettem, hiszen ezért fizetjük. De testvérek, a pásztor nem fog helyetted üdvözülni. Ő maga helyett fog üdvözülni. Helyetted nem fog. Nem fog helyetted Bibliát olvasni. Nem fogja helyetted az Istent keresni. Nem fog helyetted megszabadulni. Ő maga helyett fog megszabadulni. Mindegyikötöknek megvan az az egyéni felelőssége, amit nem háríthatsz át a másikra. Nem mondhatod azt, hogy hát a pásztor volt ilyen, és én ezért voltam olyan, meg mit tudom én. Nem tudom, hogy miért kell erről beszélni, nem tudom, de érzem szellememben, hogy muszáj erről beszélni, ezért nem azt fogom folytatni tovább, amit elterveztem. Megyek arra, merre a Szent Szellem vezet, kész. Úgyse kell ide jönnöm jövő héten, úgyhogy én ezt bátran megtehetem, úgyhogy meg is teszem. Legfeljebb a Gyuri nem ad enni. Hát, nagy ügy. Szóval megyek, amerre a Szent Szellem vezet. Kész, nem érdekel. Félreteszem azt, amiről akartam ma beszélni. Nem tudom, miről akarok beszélni. Innentől megyek, ahogy megyek. Szóval, testvérek, figyeljetek ide. Amikor megállsz az Úr előtt majd az örökké valóságba, és az Úr megkérdezi tőled, miért nem tetted meg azt, ami neked a feladatod volt, ami neked ott volt a szemed előtt, a lábad előtt feladat, amit véghez kellett volna vinned. Nem hivatkozhatsz arra, hogy hát a szomszédom, a mellettem ülő elfoglalta a padba a helyemet, amin már 25 éve ott ültem, meg a pásztor nem nézett rám, vagy mit tudom én. Nem mondhatod ezt, testvérem. Mindegyik ötöknek megvan az az egyéni felelőssége. Mindegyik ötöknek megvan az az egyéni szolgálata, amit be kell töltened. Értsd meg! Értsd meg, imádkoznod kell, testvérem. Én nem fogok helyetted imádkozni, ezt megígérem. Nem fogok helyetted imádkozni. Nem fogok, hiába nézel így rám, nem fogok helyetted imádkozni. Én magam helyett imádkozom. Meg azokért az emberekért imádkozom, akiket Isten rám bízott. De helyetted nem fogok imádkozni. És nem fog a pásztor sem helyetted imádkozni. Fog érted imádkozni, az nagy különbség, de helyetted nem fog. Testvérek, nem érzitek, hogy nagy bajban vagyunk? Testvérek, nem érzitek, hogy a 24. órában vagyunk? Ürülnek ki a gyülekezeteink, testvérek. Magyarország, érzem szellemben, hogy Magyarország egy rettenetes nagy bajba van. Hát ha megnézitek egy átlag magyarnak az életét, hát az tiszta nyomorúság az egész. De nem is kell messzire menni. Megnézitek egy átlag kereszténynek az életét. Tiszta nyomorúság az egész. Én egy budapesti gyülekezethez tartozom, aratás gyülekezethez, tudjátok, és pont a gyülekezetnek a lelkipásztorával nagyon jó barátok vagyunk, és szoktunk beszélgetni elég sokat, dicsőség az Úrnak, ő Isten embere, és hát éppen beszélgettünk arról egy pár héttel ezelőtt, Budapest tele van csavargó, vándorló, ilyen lézengő hívőkkel. Egyik gyülekezetben be, a másikból ki, egyikből ki, a másikba be, és minden egy falevél rezzenésén már megsértődnek és továbbállnak. És azt mondják, hogy ebbe a gyülekezetben nincsen szeretet. De az nem jut eszükbe, hogy hát ha először nekem kéne szeretnem. Hát ne azt várjam, hogy a másik szeressem, előzzem meg, és először szeressek én. Van valaki, akit úgyse tudok megelőzni, mert ő meg mindannyiunkat előbb szeretett, ez az Isten. Hát testvérek, be kell töltekezni Istennek a szeretetével, és ezzel a szeretettel kell szeretnem a többieket, és akkor rögtön nem lesz probléma, hogy a másik nem szeret. Hát nem a másiknak kell szeretnie, nekem kell szeretnem a másikat. De ezt annyiszor hallottam, ezt a süket dumát, hogy ebbe a gyülekezetben nincsen szeretet. Miért? Hol? Melyikbe van? Hát nekem kell szeretnem, testvér. Nekem kell szeretnem. Értsd meg, az ébredés. Én most elmondok neked valamit. Rád terhelek egy nagyon nagy felelősséget. Az ébredés, vagy most bárhogyan is nevezzük, hogy mi történik ebbe az országba, azt tudod, mi múlik. Azon, hogy mi történik az imakamrádba. Ezt meghallotta valaki, amit most elmondtam? Hogy mi történik ebben az országba, azon múlik, hogy mi történik az imakamrádba. Csak te ezt nem hiszed el, mert azt hiszed, hogy ezt az országot politikusok irányítják. Felejtsd el, ez hülyeség, mert őket meg az ördög irányítja. De te, neked van egy lehetőséged. Van valaki, aki legyőzte az ördögöt, és te oda járulhatsz ahhoz a személyhez, aki legyőzte az ördögöt, és beperelheted az ördögöt, és imádkozhatsz, és könyöröghetsz, és kérheted azt a személyt, Istent, aki legyőzte az ördögöt, hogy ő, aki legyőzte az ördögöt, érvényesítse, realizálja ezt a győzelmet, és hozzon változásokat ebben az országban, ebben a városban, ebben a gyülekezetben. Érted? Neked van hatalmad, csak az a baj, hogy te nem hiszed el. De voltak idős emberek előtted, én előttem, volt egy előző generáció, akik még tudtak imádkozni, akik még hittek ebben. És amikor imádkoztak, a betegek meggyógyultak. Amikor imádkoztak, a démonok kimentek az emberekből. Amikor imádkoztak, megmozdult az a hely, ahol imádkoztak. Testvérek, nem akarjuk elhinni ezeket a dolgokat, mert ez egy távoli, ködös valóságnak tűnik előttünk, csak ilyen beszámolókból olvasunk erről. De testvérek, elmondom neked, Isten nem változott. Hát ő tegnap ma is mindörökké ugyanaz. Isten nem változott. Mi változunk csak, és sajnos nem mindig jó irányba, mert ha jó irányba változnánk mindig, akkor most nem erről kellene ma beszélni. És itt jön akkor, most visszatérek még a farizeus és a vámszedőnek az esete. Azt tudjátok, nagyon sokszor az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy hogyan imádkozunk. Itt is, ha megnézitek ezt a két embernek az esetét, kiderül, hogy nem mindegy, hogy hogyan imádkozik az ember. Mert lehet rosszul imádkozni, és lehet jól imádkozni. Mit jelent jól imádkozni? Jól imádkozni szerintem nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Egyszerűen csak elmondod azt, ami valóban a szívedben van. Jól imádkozni nagyon egyszerű. Tudod, mit jelent? Azt jelenti, hogy nem képmutatóskodunk, nem tesszük a szépet. Jól imádkozni, tudod, mit jelent? Egyszerűen az, hogy közösségben vagyok Istennel, hogy beszélek Istennel, szellemben, szellem által imádkozom. Ezt jelenti jól imádkozni. És rosszul imádkozni meg, az nagyon könnyű rosszul imádkozni, csak olvasd el, hogy imádkozott a farizeus, és úgy lehet is imádkozni, egy jó példa van előttünk ebből a szempontból, de én inkább a vámszedőnek az esetét követem ebből a szempontból, hogy inkább őszintén feltárom azt, ami a szükség, azt, ami a nyomorúságom, azt, amiben változásra van szükségem. És a harmadik dolog befejezésképpen, Jézushoz oda vittek kisgyermekeket, és Jézus megáldja őket, de nem is erről a részről akarok beszélni, ugye itt a tanítványok egy kicsit fontoskodtak, hogy nehogy már mit keresnek itt a gyerekek, meg mit tudom én, de Jézus nagyon gyorsan, rövid úton leállította őket, és azt mondta, hogy ilyeneké az Isten királysága, és hogyha ti nem úgy fogadjátok az Isten királyságát, mint a gyermekek, akkor nem fogtok abba bemenni. Ez mit jelent? Ez nagyon egyszerű, ez egyszerűen annyit jelent, hogy amit Isten mond, azt elhiszem. Ami az igében van, azt elhiszem. Ami a Szentírásban van, azt elhiszem. Amit a Szent Szellem kijelent számomra, azt elfogadom és elhiszem. Nem bonyolítom túl, nem okoskodok, nem bonyolítom, hogy igen, Isten igébe van, de azért mégse, szokták mondani különösen teológusok, hogy igen, de. Hát én nem mondom, hogy igen, de, hanem azt mondom, hogy igen, elhiszem, hogy Isten mond, amit Isten mondott, az igaz. Elhiszem. Nem tudom, hogy az életemben még miért nincs jelen. Nem tudom, hogy az életemben még miért nem megtapasztalható. De ha Isten mondta, akkor elhiszem. Ha Isten mondta, akkor elhiszem. Testvérek, figyeljetek ide. Testvérek, kérlek benneteket. Nem tudtam ma azt elmondani, amit szerettem volna, és nem tudtam úgy elmondani, ahogy szerettem volna. Érzem, tényleg, ezt komolyan mondom, nagyon készültem, és szellemben érzem mégis, hogy, többen nagyon-nagyon levagytok terhelve. Testvérek, figyeljetek rám egy pillanatra. Nincs más megoldás, csak az imádkozás. Értsd meg, van neked egy felelősséged, amit nem háríthatsz át a pásztorodra. Nem hibáztathatod a pásztort, hogy azért, mert ő nem úgy hirdette az igét, ahogy kellett volna. Hát figyelj már ide, hát ő is amikor ő kiáll a szószék mögé, akkor ő ugyanazokba az akadályokba fog beleütközni, amiben bárki más. Ugyanaz az ördög fog neki ellenállni. De hála Istennek, ugyanaz a Szent Szellem van benne. De neked van egy felelősséged, értsd meg, én nagyon-nagyon érzem azt, hogy erről beszélni kell, nem tudom, hogy miért. Van egy felelősséged, amit nem háríthatsz át másra. Van egy felelősséged, hogy neked kell otthon a hétköznapokban Istent keresned. Neked kell otthon a hétköznapokban olvasnod az igét. Elmélkedned az igén. Neked kell otthon a hétköznapokban imádkozni. Értsd meg, kérlek, drága testvérem, nem elég újjászületni. Az újjászületés után el kell kezdened követni az Urat. Nem elég csak, hogy Istennel volt egy átélésed, Isten megérintett téged. Nem elég az, hogy 25 évvel ezelőtt betöltekeztél Szent Szellemmel és szóltál nyelveken. El kell kezdeni követni az Urat naponként. Fel kell venned a keresztet naponként. Meg kell újulni az elmédnek naponként. És ez nem megy másképpen, csak odaszánással. Ez nem megy másképpen, testvérek, csak odaszánással. Nem lehet többet beszélni, érzem, hogy Isten nem engedi. Álljunk fel és imádkozzunk, jó? Imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálát adok neked, Istenem, a názáreti Jézus nevében. Hálát adok ezért a mai alkalomért, a mai összejövetelért. Köszönöm, Uram, hogy Te nem változtál. Köszönöm, Uram, hogy velünk vagy. Szeretsz bennünket, hatalmas Isten vagy. Dicsőséges Isten vagy. Magasztalunk Téged, Urunk. Áldunk Téged, dicsőítünk. Uram, mennyei Atyám, én imádkozom ezért a gyülekezetért, Istenem, a Jézus nevében. Imádkozom, hogy hozz egy friss szellemet ebbe a gyülekezetbe, Uram. Jézus nevében, testvérek, kiáltsatok Istenhez, testvérek. Atyám, az Úr Jézus nevében imádkozom hozzád. Hozz egy friss lendületet, egy friss kenetet, egy friss szellemet erre a gyülekezetre, Istenem, a Jézus nevében, kérlek, Uram. Törd át az egeket, Istenem. Törd át a mennyeket, az egeket, Uram, szakítsd, hasítsd ketté az eget, Uram, és jöjj és szállj le közénk, Uram, a Jézus hatalmas nevében. Uram, imádkozom Gyuri pásztorért a Jézus nevében, Uram. Új kenetet, friss kenetet kérek az ő életére, Uram. Minden megfáradás, lankadás, Uram, tűnjön el az életéből, és új tüzet kérek az ő szívébe, Uram, mert ő szeret téged, Uram, oda szánta magát a te szolgálatodra, Uram, de tudjuk, Uram, hogy mindannyiunknak az életébe, így az én életemben is, és mindannyiunk életébe vannak nehezebb időszakok, amikor úgy a lendület egy picit lejjebb apad, Uram, mert az ember úgy érzi, hogy a hétköznapoknak a kihívása az nem könnyű, nehéz. De Uram, köszönöm, hogy te nagyobb vagy a mi hétköznapjainknál, nagyobb vagy a mi nyomorúságainknál, nagyobb vagy a mi kihívásainknál, Uram. És kérlek, hogy kenjél fel új kenettel bennünket, egy új szellemet, friss tüzet, bocsáss ránk, Uram, kérlek, Istenem, názereti Jézus hatalmas nevében. Uram, imádkozom, hogy az egyetértés, a szeretet, a szinkron, Uram, az együtt gondolkodás legyen ebben a gyülekezetben, ebben a közösségben. Istenem, kérlek, Jézus hatalmas nevében, törzsd meg ezt a gyülekezetet üdvözülők sokaságával. Növekedjenek fel a testvérek, Uram, ebben a gyülekezetben. Akik még kiskorúságban vannak, imádkozom értük, Uram, hogy menjenek át a nagykorúságba, Jézus nevében, kérlek, növeszd fel őket, Uram, Jézus hatalmas nevében. Mennyei Atyám, köszönöm a te szeretetedet, jóságodat, köszönöm a te kegyelmedet, Uram. Áldunk és magasztalunk, Uram, Jézus hatalmas nevében. Amen, amen, amen. Isten áldjon meg benneteket.